A ló ismerhette visszafelé az utat. Valaha Béla méneséből válogatták ki, így kapta György ispán, amikor a fogságból elengedték, hazamehetett. Az ispán szeliden megsimogatta a mén nyakát, mintha ösztönére bízná az utat, mihelyt elhagyja a kis csapat a gyepük túlsó határvonalát. Az urak, akik György ispánnal indultak, fiatalok voltak, erősek, bírták a nyerekben töltött éjszakákat, a Balkán hegyek zordságát, a hirtelen hóviharokat. Mögöttük volt a káosz. István, a fiatal király úgy tért meg övéihez, mint atyas nagyatya, rejtelmesen s fiatalon. A kór megtelepedett rajta, rágta, kimarta, kornyadozott, ráült arcára a sápadság, melyből az öregebbek olvasták az Árpádok haláljelét. Anyja ott ült az ágya mellett, amikor már nem tudott felkelni, s fájdalmát csak ideig óráig csillapították a mákonyos főzetek. Kint élt az ország, Szent István országa, szenvedélyes pártusák, szaggatott disputák állapotában, mert tudták, hogy harmadik István nem sokára örökre behunja szemét. György levelet vitt Bizáncba. Az anyas a haldokló szavát. Mögötte van a káosz, mely napról napra nagyobb. Lukács érsek szobájában maradt. Nem osztott áldást a követségbe menőkre, nem mondta a benedikció szavát. Merev s hallgatag volt, maga az élő tiltás. A halál keserű napjaiban nem lágyult el, ott élt, ott vírasztott István ágya mellett, nem lett szelidebb szemenézése. Lukács érsek fogta le István szemét, mint az apáét esztendőkkel ezelőtt. Lukács nem hallotta talán a sírást, mely asszonyok torkán budjant fel, az özvegy s az anya sírását, amint végigvonul a székesfehérvári palotán, s kifut a városba, a falvak közé. Ahol van harang, megkondul, más helyen fatáblákat verdesnek a sekrestések, a hír szétárad az országban, meghalt István király. Az érsek nem az asszonyok szavát hallja. Az ő fülében a döngő fatáblák zaja visszhangzik, a szétszéledő követek zaja. Akik viszik a hírt az ispánokhoz, bánokhoz, vajdához, várak kapitányaihoz. Meghalt István, s az ország ott áll a meredélyen. Nincs király, nincs az országnak koronás fejedelme, aki Isten akaratából uralkodik népe felett. György dél felé fordította a lovat. Ezt az utat már másodszor járta meg. Emlékezett arra, amikor Szirmiumból levitték Bizáncba, fogoly magyarokkal, rácokkal együtt, e fagyos, komor tájékon, melyek elmerültek a ködben s a sárban, csak maga a hadi út volt kikövezve, ezen lovagoltak végig a birodalom csapatai. Az évek alatt sok utat járt, de most felébredt a lélek, s vállalta sorsát, mely fájdalmasan szép volt. Halálhírt visz, s kínálja ugyanakkor a távolinak, az idegennek a koronát, amit első István viselt. Menni délfelé, vágtatni a síkságokon, az ártér kiemelkedő gerincvonulatán, az erdő szegélyén, s lassítani, amikor hegyek közé hágnak, szorosokon, s hágókon át, mocsaras vidékeken, a szélben, esőben, fagyban és ködben vágtatni. És menni népek közt, aki kíváncsian felfigyelnek, merre tart e fényes köntösű kis lovas csapat, kevés számú fegyveressel, de hangos kürtökkel, melyek rikoltják, hogy követség megy keresztül a világ egyik végétől a másikig. A barancsi logotét a vezetőt ad Szófia felé. A Filippopolisban székelő stratégosz Hadrianopolis felé irányítja útjukat. Az esztendő alatt, melyet lentöltött Bizáncban, s rab volt, megtanulta a görögök beszédét. Ő, a követ és tolmács, érzi a szó hatalmát, mely áthidalja a nehézségeket. Iszákokban magyar aranyakat és szoliduszokat visznek, melyek megnyitják előttük az utat. Alig pihennek. A díszvacsorák után nem nyújtózhatnak ki a baldainos nyaszolyákban, melyeket felkínálnak a görög helytartók. A hajnalt sohasem várhatják meg az ágyban, a szürkület szavát hallják, így indulnak, néha ráborulva a lónyakára, amikor elfogja őket az olmos, elbírhatatlan fáradtság. A káosz van mögöttük, az ország, melyben asszonyok élnek, ifjabb herceg s egy komor aggastyán, Lukács. Az ország talán Bélát akarja, azok, akik csügnek a régi szokáson, hogy az örökölje a trónt, aki legidősebb az Árpádok közül. Az ország így érez, de azok, akik bent élnek a világban, félnek. Bélának neve, formája is idegen. Elfeledte a népszavát, görög világban él. Ott eszik az ellenség asztalánál, felkapja kegyemorzsáit szolga, akinek kezébe nem való az ország. Császár szolgája, aki ott harcolt urával azok ellen, akik vele egy vérből eredtek. Így gondolják a fiatalabbak, akik az ifjabb herceget szeretnék királynak, Géza király legifjabb sarjadékát, Gézát, aki most szökken legénysorba, itt élt mindig az országban, nem evett soha idegen kenyeret. Béla ellenség, kezében görög fegyver, visszafordíthatja szülőanyjára az ország felé. Rangja van, ő kapja meg egy korona birodalmat, s mi lesz akkor a déli végek sorsa, melyekért a nagy esztelen császár 15 esztendeje hadakozik. Fehérvár s Buda messze van, a világ eltörpül annak a szeme előtt, ki ott ül ura lábánál Konstantinápolyban, s várja, ölébe hújjon Pannónia. Így mondják néhányan az ispánok közül, e sugalmazza a cseh herceg, a lengyelek fejedelme, és maga a Barbarossa császár is. Kinek van itt igaza? Ennyi szó, ennyi aggodalom között. Ki beszélhet az ország nevében, ha megoszlik a tanács szava? A denevérlelkűek némák maradnak, nem szólnak, várják, mit hoznak magukkal az idők. Lukács hallgat, még nem találta meg a szót. Bélára gondol, akinek Alexiosz nevét imába foglalják a szerémségi görög papok. Alexioszra gondol, aki biztosan óhítű lett, bár erről nem kapott még híreket. De hogyan hordhatna Bizáncban valaki bíborcipőt, aki nem vallja nyíltan a nép hitét, nem kedveli a vitázó zsinatokat, nem hajlik a pátriárka kezefejére fiúi alázattal? Mit gondol a hallgatag Lukács? Kit tart ő méltónak arra, hogy felkenje, mint Pannónia egyetlen urát? Kire gondol Lukács, amikor visszamegy Esztergomba? Nem akar hallani semmit, a lélek zaja elég, ami ott dörömböl benne, nem kellenek a követek, Géza harcos pártjának követei, s György ispán, aki áldását kéri a hosszú útra, mert most indul el követséggel Bélához, és nem kell maga a királyasszony, akik temette fiát, és most reszket a másodikért, s a harmadikért, e fájdalmas szemű orosz asszony, aki sok vért és halált látott már körös körül apja házában, s itt is Fehérvárott. Lukács ül a cellájában, ugyanott, ahol egykor fogságot viselt, megszerette a mesztelen falakat, a durva ágyat, a szálkásan ácsolt érdeplőt. Itt él és hallgat. Még nem válaszolt senkinek. Nem küldi áldását Gézának, nem üzen, hogy fejére tenni a koronát. Még nem üzen senkinek. De nem ad áldást György ispánnak sem, aki egy szakadárhercegnek viszi az ország gyászba boruló levelét. Az út olajfaligetek között vezet, házak és villák előtt poroszkálnak, alkonyatra falak közt lesznek, most reggel van még, hosszú-hosszú nap előttük, meleg nap, ahogy délre érnek egyre forróbb minden, virágszőnyegeken úsznak keresztül, a tengerszagától felélednek a lovak. Az embereket megőrölte az útfáradtsága, az örök virrasztás, a vágták, a fagy, idegen ételek. Mögöttük a nyeregben ott ül a gond, aggódnak, mi van otthon, és mi van előttük a világban. Kihez érkeznek? Egy vérbeli magyarral állnak szemben, aki idegen szavakkal mondja, hogy nem Árpád többé, nem Béla, bíborcipőt visel, Cézár rangja, most a keleti seregek ura. Mert már mindezt tudják a magyarok, akik vágtatnak Bizánc felé, miként egykoron bárdal vagy buzogánnyal kezében a mondabeli botond. Mindezt tudják, mert elmondták estéről estére a helytartók, akik vendégül látták Pannónia követeit, és traktálták őket az udvari hírekkel. Tudták a bíborcipő históriáját, a változás történetét, Alexiosz és Ágnes készfogóját, a mennyegző hírét, melynek fényes pompája oly nagy lehetett, hogy így távoli hullámverésben is megdobogtatta egy kicsit a számkivetett bizánci urak szívét. Lehet, hogy Alexiosz marad örökre. Nincs semmi lelkében az otthoniakból, de mégis vérük. S mindaz, ami történik vele, az ő felmagasztalásuk is, a cím s méltóság a császárnő húgának keze. Hírek hullámverése, mely végigkísérte őket a hegyek zord fokán, s most a síkság napfényes mezőin át. A város már nagyon messze elkezdődött, mielőtt megláthatták volna a tornyokat. Villák és majorságok sütkéreztek a napfényözönben. Tavacskák szántották fel a kertek testét, takaros kis házakban laktak a népek, akik sovány földjüket javítgatták, mert mindazt, amit termelnek, napról napra megveszi Bizánc. Érezték a nagyváros leelletét. Az út széles volt, 8 lovas is elmehetett egymás mellett, szekerek görögtek tovább, ökrös vagy bivajos szekerek, s könnyű összvér vontatta kordék, egy-egy lovas ember, komor, sötét köntösébe, miként falról leszállt szent, egy árkon, aki kilovagol udvarházai közé. Város közeledett, mert Hinton asszonyok jöttek, a függönyöket leeresztették, kicsapott kacagásuk, amikor meglátták az idegen köntösű, útporával belepett vitézeket, akiknek estére a városban kell lenniük. Idegen, zajló, ezerformájú világ volt körülöttük. A birodalom szíve, közel a tengerhez, a föld összeszűkült. Ha dombra rúgtattak, látták a tarka hajókat, merev, négyszögletes latin vitorlákkal, s a színes idegen gályákat, a játékos, könnyű kalandiákat, s a nehéz, háromsor ebezős drómonókat, melyeknek sárkány torkában tűz leselkedik. Újból síkon lovagoltak, nagyszerű utakon kis lovas csapatot láttak, előtte a sasok jelét, egy stratéga megy látogatóba társához. Figyelemre sem éltatja őket, némán s köszönés nélkül halad el egymás mellett a két lovas csapat. Csupa idegen. Ha György Ispán szót vet feléjük, az utat mutatják, enni kínálnak, vizet húznak a kútból. De nem bíznak az idegenben, aki másként veti a keresztet, mint ahogyan ők vetik. Kézről kézre adják őket, a vezetők rangosak, ahogy rangos az ő követségük is. Alexioshoz, a Cézárhoz utaznak Pannóniából, s hírük sürgős, nem pihenhetnek sehol, míg üzenetüket el nem nyelte a Szent Palota. A vezetők egyike mindig előre lovagol, felriasztja a következő állomást. A hír így mindent megelőzi őket, nem kell várniuk sehol. Kézről kézre adják őket a város övezetében, a kapuk között, a rejtett bejáratok torlaszainál. Mindez kábult agyukban nem rendeződhetik egységes képpé, világok úsznak mellettük, s ők hetek óta lovagolnak egy úton, azt hitték örökké tart, s most itt vannak mégis a végén, meg kell kapaszkodniuk a nyerekben, hogy elbírják még az utolsó fél órát, az utolsó negyed mérföldet, túljussanak estére a kapukon, s úgy érkezzenek, mint nagy nyugati ország követei, délcegen, frissen, ragyogón. A palota legkülső övezetében felnyíltak előttük az ajtók. A testőrség lánca ketté vált, fáklyák sorfalak között mentek végtelen udvarokon át. A lovak lába megcsúszott a márványpadlókon. Szolgák kapták el zabláikat, vezették őket a nagy bejáratig. Leszálltak. A föld megingott alattuk, a test esendő volt, a lélek próbálta befogadni a képet, mely fények villanásában káprázott az idegenek felé. György Ispán mindezt ismerte, az utat s a lépcsőt, melyen ő, az egykori fogoly nem mehetett fel soha. A hír megelőzte őket. Pannóniából jöttek, az első követség, mely a békés szándékú országból jön, híreket hoz annak, aki bíbor cipőt visel, de mégis Pannóniából származott. Szállásukra vezették őket. A folytott láz, mely hajszolta előre a testet, e percben még nem csillapodott. A száj mormolta a szokásos szavakat, de a szem már nyugtalanul kémlelt körbe. Hol találhat rést, merre szaladhat előre, hogy teljesítse követségét, átadja azt, amiért jött, a hírt. Az eunuchok szelidek és szertartásosak voltak. A szavakat ismételték, ezek készen állnak elméjükben, minden barbár megtalálja benne azt, amit keres. Köntösökről, ételekről, aranyról és szolgákról beszéltek, talán fubolás lányokról is, akik felvidítják majd az elcsigázott vitézeket, ha betelik a rend, eljő fogadásuk órája. Így beszéltek hűvösen, snyájasan az idegen szörtelen urak, akik egymás előtt hajlongtak, mélyen meghajoltak előttük a szolgák, pálcaintésre felcsapódtak a lereteszelt bejáratok. György Ispán értette beszédüket. A szó, mely szájáról folyt, virágos és baráti volt, hosszú beszéd, melyet az Ispán elkészített már magában a lovaglások hosszú órái alatt. A hírről beszélt, mely sebesszárnyon jár, nem bírja el egyetlen éjszaka késedelmét sem. A hír kiterjesztett szárnyú madár, itt lebeg a palota kupolája felett. Még ma szeretnétek beszélni a Cézárral? Fejüket csóválták, kissé hitetlenkedve, nem értve a sietséget, melyet nem szabályos semmi örök ritmus, nem fér bele a ceremóniák rendjébe. Miért sietni? Bizánc él. Ezer esztendő óta sohasem sietett. Császárai sem siettek, s lám, a világrendje nem változott. György Ispán annyit kér csak, írják fel nevüket egy kis táblára, vigyék be Alexiosznak, annyit mondjanak neki, magyarok érkeztek, parancsuk úgy szól, hogy az éjjel vagy nappal első órájában beszélniük kell vele. Ha megérti ezt Alexiosz, kegyes lesz, és bizonnyal kitűzi a fogadás óráját. Aranyakat hoztak magukkal, s az eunukok főnöke eltette az aranyakat. Meghajlott előttük, miként meghajlott volna Mór Emírnek a puszta hercegei Norman bárók előtt. Vitte az írást, kézről kézre adták a hivatalbéliek, s az ajtónállók, a táblácskács valami aranyat, mindig kevesebbet, s a forrás lassanként elapadt, az író tábla vándorolt kézről kézre, így vitték be a Cézár legbensőbb szobáiba, már olyan órában, amikor nincsen semmiféle államügy, elpihennek a szertartástól fáradt népek, Cézár és Cezarissa felkeresik a hitvesi szobát. Alexiosz olvasta a neveket. Ott ült az alacsony széken, várt Ágnesre, akire asszonyai előbb ráadják éjszakai köntösét. Olvasott az olajlámpa világánál. Ez volt a csendes óra, a rekreáció. Könyv fölé hajlott, letette, egybehajtotta vagy összegöngyölte az oldalakat. Jött nesztelenül az ajtón álló, aki tizedik kézből vette át a táblácskát, melyre fel volt írva György Ispánnak s néhány társának neve. A barbárok, uram, szállásaikon vannak. Nem akarnak nyugovóra térni, pusztai szokásaik szerint még beszélnek a maguk nyelvén, nem gondolnak az út fáradtságára, s arra, hogy holnap frissen s pihenten vehetnek csak részt az ünnepélyes szent misén. Alexiosz nézi a neveket. Látja a lovast, aki elhagyja Albarégia poros határát, dél és kelet felé fordul, átvág az utakon, rohan, hogy egy percet nyerjen, s ezek a percek rohannak mellette sok-sok ezer perc, míg egy lovas Fehérvárról Konstantinápolyba ér. Feláll, a kis csengő ezüstje megzörren. Az eunok szót kap, csak annyit, az úrnő ne legyen türelmetlen, olvasson, ha úgy tetszik, vagy oltsa el a lámpács, aludjék, ha szempilláira nehezedik az álom. Visszajön, mihely is lehetséges, visszajön. Az eunuk már tudja, kik érkeztek, honnan jöttek, tudja azt is, hogy híreket hoztak. De senki a palotában nem tudja, mi a hír, miért vesz a Cézár újból köntöst magára. Megindul egyedül egyetlen fáklyás kíséretében a vendég magyarok szállása felé. Menj előre, mondd meg nekik, hogy jövök. Ennyi az egész. A testőrség kapitánya siet előre, neki szól a parancs. Most már ébred a palota, mint titokzatos kohóban a koboldok úgy lepik el a heréltek a folyosó nyílásokat. Valami történik, megbomlik a rend, de ebben is van valami a szertartásból. Az Istentől felmagasztalt Cézár e szokatlan órában elindul a vendégek szállása felé, nyitják előtte az ajtókat, egyetlen folyosó választja el a vendégek nagy termétől, mely valójában étkező szoba, itt várnak, mondják az őrök, nem érintik az ételeket. Egyedül van, nincs egyetlen fegyveres sem mellette. Arannyal át szőt, sötétkék köntöst hord, hosszú, elnyúló köntöst, melynek széles redőiből alig észrevehetően bontakozik ki a kéz. Kezén nincs kesztyű. Köntöse aljáról kivöröslik a bíborcipő. Az arca halvány, este beretválta a borbé, és most felkéklik símasága, hogy a fáklya eléri az ezüst tükröket. Félkörben állnak, szemük az ajtóra tapad. Ki fog bejönni? Ki az, aki nyitja az ajtót? Maga lesz-e a nagyúr szolgáival, testőreivel érkezik-e? Ki fog bejönni az ajtón? Béla-e, vagy Alexiosz? A fáklyákat magasra emelik, de különben is fény van, az olajlámpákból nem fogyhat ki sohasem a világosság. Bejön, legtöbbjük sohasem látta, érzi, minden szem rátapad. Az arcok idegenek, de testvérarcok. Az ispánok látják a Cézárt beretvált orcájával, hosszú köntösben, fegyver nélkül. Így látják először, de ismerik az arcot, István arcát, Géza arcát, László arcát is. Mind hasonlítanak egymáshoz, konokul, kemény zárt ajakkal, előreugró sas orral, az Árpádok arcának ősi titokzatos vonásaival. Utam diuvita durerat, ködlik fel az ispánban az ősi törvényszava, melyben régi fejedelmek esküdtek hűséget egynek közülük, szavukat latinul tartotta fenn az idő. Míg az élők élnek, nem lesz más fejedelem, csak az, aki Árpádok véréből eredt. Ez suhanhat át György emlékezetén, amikor meghajlik, nem túl mélyen, s kemény szóval mondja a Cézárnak. Üdvözlégy, uram, bánatot hozok. A haza nyelvét beszéli, az idegen patak vizét nem hallja csobogni senki sem. A követség, talán 20 férfi állhat laza félkörben, meghajlik, valami elered közöttük köszöntés férfi szóval. És a Cézárnak kinyúlik arannyal átszőtt köntöséből keze, e fehér, gyűrűs kéz, mely mintha nem is tudna fegyvert ragadni, mintha a test elfeledte volna a vitézi élet lendületeit. Az arc előre hajlik, már mindnyájan ismerik. Az arc az övék, vigyázó pusztai ember arca, melyet csak rejtegetnek az illatos fürtök, a csupasz áll, az aranydiadém. A kéz előre nyúlik, és a száj mondja. György ispán, Isten hozott, és Isten hozott mindnyájatokat, urak. Ez az én házam, ezért most tiétek a palota, én hozzám érkeztetek. Üljetek le, s te, György ispán, mondd el azt, amit férfitól férfinek el kell mondanod. Bánat szavát hozzuk, uram. Anyám, az özvegy királyasszony él, áldását küldi velünk. Bátyádról, a királyról kell szólnunk. István úr megtért atyáihoz. A bátyám meghalt. Megölték. Mi történt vele? A kor végzett vele, mely végzett apáddal. Tehetetlenek voltak az orvosok. Velencéből jött doktor, a cseh herceg is elküldte orvosát. Mi már láttuk arcán a halált. Gergely napján hunta le utoljára a szemét. Az úr legyen lelkéhez irgalmas. Csend lett, a fej meghajolt, keresztet vetettek, egyikük latinul mondta a Pátermostert. A férfi a bíbor cipőben ott állt előttük. Valami megrendült benne. Szeme égett, még nem érezte a könny édességét. Istvánra gondolt, az erősebbre, nagyobbra, amikor átölelték egymást. Így maradtak sokáig. Búcsúzóul kis zsákocskában magyar aranyakat adott, melyeket még nem látott senki sem. Nem forgott még senki kezén. Még ma is megvannak az aranyak. Erre gondol, a szűzanya képére, e vékony héjú, egyenetlenül formált, egyszerű rajzú pénzekre, melyeket oly régen nem nézett meg. István adta, a király, aki testvére volt, amikor átölelte, mielőtt elindult vele a hajó. Itt áll most a magyarok előtt bíbor cipőben, vállán a tavaszi hadjárat gondjaival. Más gondokkal, mint az övéké, mert ki tudja közülük, merre van Ikonium, s ki az a Kilics Arszlán, aki ellen neki kell vezetnie a hadakat, ki most Andronikosz, aki ellene bújtogatja a témákat, mit jelent Ágnes a latinoknak, akiknek földje felé indul a háború. Mindez egy pillanat, míg a gondolat átsuhan az árnyékok felett. S megint István arca, a fiatal királyé, aki ott élt az emberek között. Vele együtt menekült, hált az erdő szélen, bevette magát várakba, míg kis serege támadott és védekezett. István meghalt, úgy, mint az apa, és nincs senki, aki megmondhatná, miért halnak meg oly korán az Árpádok. Nem öli meg őket senki, nem zuhan fejükre átok, csak Lukács átkozta meg László királyt. Lukács. Valami fájdalmas van benne, hogy az ispán nem szól az ő nevében hozzá, nem ezzel kezdik. Az érsek áldását küldi, béke legyen veled. Nem mondja, csak Istvánról, az életről s a halálról beszél a követ. Itt van az ország, így kezdi György ispán. Hallja a szavakat, melyeket kitervelt magában, ezeket is összerakta gonddal a vágtatások alatt. Az ország, mondja, óvatosan így kezdi, mint megállapodott bölcs ember, aki nem akar elébe vágni, nem siet, mert van idő, még hosszú az éj, ország dolgáról esik szó, férfiak állnak háta mögött, bírják még egy éjjel át a fáradtságot, a ló pihen, a lovasnak nincs már gondja semmire. Itt van az ország. Hallja a szót. Alexiosz alig szól. Ha elhangzik kérdése, figyel, vajon megérzik-e, hogy nagyon régen nem beszélte az anyanyelvet. Hiányzik valami, amit csak görögül mondhatna. Nem tudja, otthon van-e erre szó. Hallgat, az ország dolga most kibomlik előtte, mint mester és kontár kezével hímezett szőnyeg lenne, melynek rajzán talán nem igazodik el senki sem. Magyar úr beszélt az országról. Ez más volt, mint titkárok szava a kancelláriában. Minden héten hallott ott Pannoniáról, írásokat olvastak előtte, görög szerzetesek levelét, adószedők, smarahajcsárok szavát, szökevények, kémek, pénzért vett beszédét, mindent olvasnia kellett, ami Pannoniának állapotáról szól. De már régen nem beszélt magyarral, aki onnan jön. Nem kém, nem ellenség, nem szökevény, nem kalandos lovag. Másként látja az ország sorsát, s a szőnyek különös, szövevényes rajza lassan-lassan tisztulni kezd. Az ispán lélekről beszél, halkszavú, messzenéző ember, bölcs és mosolygó is néha. Lehet, mert sokat szenvedett, ha máskor nem fogságának esztendői alatt. Az ország, mondja, amikor eljöttem, gyászban volt, s a lelkekben nem volt más, csak a gond. Ott feküdt urad s bátyád a katafalkon, felette trónolt Lukács az érsek, a térdeplőnél az asszonyok, öcséd Géza a másik oldalon. A bazilikában ott volt az ország, sírt és temetett, s én nem várhattam meg a temetést, mert indultam már, de Lukács nem adta rám az áldását. Lassan beszél, s nem kérdezhet semmit tőle, mert érzi, megbolygatná a szépen összerakott, kitervelt szavakat. A beszédnek el kell érni az értelem végéhez, s a Cézárnak várnia kell, míg György ispán a maga ősi módján befejezi a szót. Mert így akarjuk mi és az ország, hogy az legyen királyunk, aki legidősebb Árpád vezér véréből. Így akarta Ágyán királyunk, aki te tőled is búcsúzott, ahogy búcsúzott szerelmes övéitől. Mi így akarjuk, s azt akarjuk, hogy együtt legyen velünk az ország. Elsőnek jöttünk te hozzád, Béla herceg, hogy mondjuk, hozzuk neked a koronát. Csak az olajlámpák égtek, halkabb világuknál nem látszott más, csak hogy arcok sápadsága, szemük tüze. Béla állt, neki támaszkodva köréje gyűltek mind az urak. Nézte arcukat, amennyire látta, könnyes volt néhány szem, a szó rekedten, izgatottan kondult meg, az egyik hozzátett ahhoz, amit az ispán beszélt. Ne hidd, uram, hogy nem voltak lelkünkben aggodalmak, amikor úgy döntöttünk, hogy visszük a gyászhírt városod felé. Visszük a hírt, hogy téged várnak királyuknak a magyarok. Mindenki így néz feléd, uram, szeretettel és aggodalommal. Nagyobb a remény, de van benne félelem. Mit tudnak rólad? Hallották, hogy neved változtattad, ott ülsz a Bazileus jobbján, idegen ruhákban. Látták, amint vezetted a katafraktáriusokat a zimonyi sáncok alatt. Lelkükben tudják, hogy apád fia, nagyatyád ivadéka vagy, s ivadéka Árpád vezérnek. De lelkünkbe lopták a bújtogatók, hogy késcsókra járulsz idegen fejedelemhez, aki nem barátja a magyaroknak. Nem ismernek eléggé. Mint gyermeked bocsátott el téged, Béla herceg, az ország. Kit kap vissza? Milyen szabad van? Beszéled-e még apád nyelvét? Szólsz még az emberekkel? Hiszed-e a törvényeket, amelyeket mi hiszünk, s nem adsz-e másokat, melyek talán jobbak itt e nagy birodalom sokféle népének, de nekünk nem kell, nem a miénk. Mindezt nem tudják, uram. Nem tudják, hogyan mondod az imádságot. Vajon úgy jönnek-e utánad Bazírendjéről, mint a varjak, ha dögött neszelnek? Úgy jönnek, ahogy Dalmáciába mentek, ahonnan kifüstölték a latin papokat. Mindezt nem tudja az ország. Neked nehéz dolgod lesz, mert mindenki gyanakszik, a leghűségesebb is, s neked mindent jól és bölcsen kell csinálnod, uram. Ha nem bíztok bennem, miért jöttél? Uram, a szeretetnek s az aggodalomnak is van szava. Mi szabadok vagyunk, úgy is beszélünk szívünk szerint. Látod-e, én meghaltam volna érted, ha a királyi tanácsban fegyverre keltek volna azok, akik nem kívánják a neved. De híved vagyok, s nem szolgád addig, míg nem vagy királyom. S neked, Béla herceg, meg kell hallanod a szavam, mert ha nem azt mondom, amit az ország, megmondják neked azok, akik itt állnak velem együtt, akik épp úgy hallották az ország szavát, mint én. Mi bízunk benned, uram, de hallani akarjuk a te szabad. Ki vagy? Mondd meg nekünk. Alexiosz vagy-e keleti Róma Cézára, vezér a keleti témákban, akinek sógora Bazileusz? Vagy te vagy-e Béla, akit eleresztettünk 10. éve? Azután jöttél a hajón, hogy megcsókoltad anyád és bátyád, keresztet vetettél, becsuklott térded az érsek előtt. Ki vagy te, uram? Én már otthon feleltem mindenre, mert én voltam az, akit te a fogságból esztendőkkel ezelőtt kegyesen elengedtél. Nem volt trónszék, melyben ült, nem volt isteni rend körülötte, a formula hatalma, mely megzabolázza a perc hányódásait. Minden gomolygott az ős állapotban, az érzés folytogatta a szót, a lélek állt itt mesztelenül, 20 éjszakát látó férfi szempár előtt. Lelkében feltűnt Ágnes arca, mögötte Komnena Mária. Rendelés volt-e, hogy fiú született, megszületett a valódi Alexiosz, hogy elkerült a trón közelségéből, eltépték a mátkaságát. Ha despotás utód marad, mehetett volna-e így haza magyarok élén, emberek élén, akik így mondják, vagyunk az ország. Akkor is indulnia kellett volna, de nem in nomine patris et filii, István király hagyománya szerint. Akkor nehéz lovasok dübörgése reszkettette volna meg a földet, a Bazileusz földi utód a trónjának örököse megy Pannonia ellen, hogy két provinciát ezer esztendő után visszacsatoljon az impériumhoz. Ha Mária megmaradt volna, a kemény arcú nehézkes Mária, aki császárt akart maradni talán az egész világ felett. Ágnes ott várja a hálópalotában. Lehet egész éjszaka így fog ülni, virraszt, ahogy férfiak sorsa fölött megszokták az antiochiai asszonyok. S hallja a hangját, amint mondja, látod-e, Alexiosz, mindketten idegenek vagyunk. Ügyelj Bizáncra, te is ügyelj, amíg él Mánuel, minden jól van, de ha meghal, védekeznünk kell. Mindketten idegenek vagyunk. Ágnest látja, mint előre hajlik. Még majdnem gyermek, de bölcs, hosszú fehér omloka van. Olyan, mint alexandriai Hypátia. Így mondta róla egy udvaronc. És most itt áll a magyarok előtt, akik hallgatnak és várnak. Ha rosszul beszél, hajnalra lovaikat kérik, mennek vissza Fehérvár felé. Egyik sem szolgálja, még nincs korona a fején. Ahogy mondta György úr, köszönöm őszinte szavad. Te tudod, hogy az eddig élt népek minden bölcsességét így gyűjtötték össze, s könyvekbe írták, hogy a kései utódok közül mindenki tanulhasson belőlük az, aki akar. Volt itt egykoron Árpád vezér idejében egy császár, aki megírta a magyarokról, hogy csak saját törvényeik szerint lehet őket igazgatni. Te tudod, uram, hogy én ismerem ezeket a törvényeket. Kérdezed, Béla vagyok-e, vagy Alexiosz? Kérdezed, vazalusa vagyok-e a Bazileusznek, akinek a kenyerét eszem? A szó nehéz, ispán, mert férfi szóra férfi szóval felelek. Amikor jöttem, 10. éve a császár magához ölelt. Az ország nem adta kezére jussomat, a tartományokból kiverték a görög hadakat, akkor is, ha nevemben érkeztek. A császár nem bántott érte, nem alázott meg, szeretett. Kezembe adta majdnem gyermekkézbe a birodalom minden bölcsességét, tanuljak belőle, ha utódja leszek. Ti tudjátok, hogy fia született. Nem küldött haza üres kézzel, szégyen szemre, ellenségképpen. Nem öletett meg, hogy ne zavarja meg a gyermek álmát soha az, hogy siratom az elveszett birodalmamat. Látjátok, felmagasztalt a legnagyobb földi méltósággal, mely után hiába epekednek a föld nagy s hatalmas királyai, akik esengenek egyetlen patricius címéért is, ha ezt a császár kezéből kaphatják. Magyarok vagytok, főemberek, akik tudjátok, hogy a hála az Úr ajándéka, s ebb ura, aki megtagadja azt, aki jót tett vele. Értitek-e, urak? Értjük. De most az ország beszél. Mit ígértél eddig a császárnak? Mit fogsz ígérni ezután a császárnak? A hálát, mely embertől emberhez fűz. Ismerem a birodalmat. E percben köntösét hordom, előttem hajolnak meg a főméltóságok. 10 évet tanultam, olvastam és írtam. Minden betűt ismerek, ami a birodalomról szól. Szeretem, mert Isten műve, és vallom, hogy a keleti Róma nélkül nem volna keresztény világnak formája. De Pannónia nem a birodalom, ispán. Aki ott ül Fehérváron, fején a koronával, annak csak a határokon lehet a szeme. Mit ígértél neki, uram? Amikor megkaptam a Campagiát, s megcsókoltam a kezét, miként megcsókolják a föld hatalmasságai, anyjáról beszélt, akinek a mi nyelvünkön Piroska volt a neve. Ő is így mondta akkor nekem, Piroska. Ha visszamennél, mondta, ellenségek lennénk? Látjátok, ő is ezt kérdezte, amikor rám nézett, s várta a választ, mint ti várjátok most, magyar urak. Neki is csak azt mondtam, hogy jóért jóval fizet a férfi. Miért ne lehetne békében az Árhiregnum és az Impérium? Mi ennek az ára? Míg él a császár, addig köt a hála. Míg él, nem foglalom vissza tőle sem szerémséget, sem Dalmáciát. Ez a szavam, magyar urak. Valami megmozdult, az emberek kardja megcsörrent, mert fegyveresek voltak, nem ismerték még a palota szokásait, szállásukon fegyvert hordhatták. A hang ismerős volt, valami elerett. Míg él a császár, így mondod? Míg él a császár. Mással szemben nem állok kötést. Most hallottátok, ez a szavam. Többre nem vagyok kötve, ennyire sem, ha füstbe mehet, szélbe szóródhat a köszönetet mondó férfi szó. Most beszéltem veletek. Ezért jöttetek, hogy halljátok szavam. Köszönöm nektek, s köszönöm a fáradtságot. Most elmegyek. Beszéljetek magatok közt, senki se zavarjon benneteket. Az éjszaka rövid, s testetek esendő. Szabadon hagyom szavatokat. Ha reggelre úgy szóltok, hogy visszaveszitek tőlem az ország szavát, mehettek, mehettek a palotából békében, s rangotok szerint hazafelé. Ha úgy akarjátok, hogy veletek menjek, szóljatok az ajtón állóknak. Az éjszaka minden órájában eljut hozzám szavatok. Éhesek vagytok, urak, most üljetek le, egyetek és pihenjetek. A keze meglendült, a lépések az ajtó felé vitték. Nem mozdult senki, mintha megdermedtek volna. Nézték az elsuhanó tógás alakot, az ismeretlen köntösű férfit, aki szavukat beszéli, az anyaszót, bíborcipőt hord, úgy beszél, mint egy király. Az ispán szava belehasított a csöndbe. A szó nagyon halk volt, töredezett. Béla király. Az Isten úgy akarja, hogy király légy a magyarok fölött. Én téged királyként hívlak vissza. Az én szavam most az ország szava. Hallod-e a szót, Béla király? Megfordult. Oly szép volt férfiúságának teljében az első férfi sok-sok évtized óta, Kálmán vagy második István óta, aki épp testtel, épp lélekkel, férfikor küszöbén, országa szavából nem koronás királya ellenébe megy Alba régiába, férfinak teszi fejére az érsek a koronát. Az első férfi, aki itt áll előttük, bölcs, átható értelemmel, hiszen ott él a császár mögött. Ki tudja mindezt, az alak így tógában, fegyvertelen derékkal és csupasz szájjal is Árpád szebb, erősebb s hatalmasabb testben és lélekben, mint azok, akiket eddig ismertek. Az ispán eléje lépett. Meghajtotta térdét, de egészen gyöngén, mintha nem ismerné csak Isten előtt a mozdulat alázatát. Kitárta két kezét, beölelte Bélát. Szép kék szeme megnedvesedett. Az urak mind egyenként odajárultak, mindje ajkához emelte kezét, az öregebb megcsókolta a fiatalabb kezét, mert királynak fogadta, mormolta Béla. Hallani akarta a szeretett szót, mely jött velük hágókon, szorosokon, síkságokon keresztül, míg meg nem látták a tengert, nem beszéltek azzal, aki az eljövendő király. Béla arra gondolt, hogy Porfürögenetosz nem ismert ilyen ceremóniát. Kint váltották az őröket, de a súlyos ércbárdokat nem csapták le a föld felé. Béla tudta, most kezdődik az éjszaka, amikor a Bazileusz elpihen. Az éjszaka hosszú. 20 000 felbolygatott lélek tudja a Szent Palotában, hogy valahol fordult egyet a világkereke. Valami történt, mondják a falak, nedves, ezeresztendős óriások, melyek talán látták már a nagy Konstantint is. Mondják a hivatalbéliek, a szekretikuszok, a heréltek, s a szolgák, a testőrök és őrparancsnokok. A fények beszélnek, s árulkodnak. A fáklyák, melyeknek tüzes vonala elcikázik az ablakok felett, egy sor olajlámpa kigyul a császári lakosztályokon, a kígyó fut, felkúszik a kancelláriába, riasztják a nyugati ügyek hivatalát, reárakják a kiskocsira a súlyos, egybegöngyölt tekercseket. A főnökök és elöljárók mindenre felkészülnek. Már nem áll most senki sem. Valami történt a palotában. Ők várnak. A tűz kört von köréjük, hideg van, a kandalóban felszították a lángot, s behozták a nagy ezüst lámpát, mely szétveri körös körül a fényt. Így ülnek négyen. A Bazileusz és a Cézár, s a két antiohiai asszony éjszakai köntösben. S kint a fogadószobák előterében már ott vár a Drómosz logotétája, Sztüpiotész Teodor, akiért a felriasztott császár első szavával üzent. Így ülnek sokáig szótlanul. A tűz belepi a köntös szegélyét vörössel, az asszonyok hajára rákúszik a lámpafény, egyik sem visel koronát vagy diadémot, a festéket lemosták arcukról, könnyű éjszakai sejem köntös felé dobták csak a felső ruhájukat. A császár arca fáradt. A hatalmas test fújtat, köhögés szakítja meg a feltörő lélegzetet. Lassan élet szeme. Előre hajlik, ujjával szórakozottan tördel egy kis fadarabot. Hány ilyen éjszakára emlékezik, amikor csendben nyílt az ajtó, félreálltak a testőrök, a hűséges ajtónáló közvetíti azt, ami a világban valahol történt, s ami drágább és súlyosabb, mint a Bazileusz éjszakájának nyugalma. Birodalom szolgája, megszakítják álmát, most fent ül, borzolt szakállal, hajában az ezüst csíkokkal. Korty forralt bort iszik, a tűz átjárja testét, lassan éled, dörzsöli kezét, hallgatja Béla szavát. A szó rövid, keveset mond abból, ami bent zajlott a vendégek szállásán. Összemarkolja az ispán beszédét, úgy említi az aggodalmas kérdést, mint az ország szokását. Kint elered az eső, a csatornákról a falra csurog a víz. A hang befut az ablakokon. Az egész ország hív. Temetés napján indultak a lovasok. Nem hallhatták még azt sem, amit az érsek mondott, aki megtartotta bátyám felett a gyászszertartást. Nem az egész ország talán, de nagyobbik része. Anyám is. Az urak is, ahogy hallom György ispán szavát. Miért nem az egész ország? Félnek tőled? Kérdik, vajon emlékezem-e még a régi nevemre. Félnek tőlem. Te ismered a magyarokat. Az északi témák fegyverben állnak. Szófiától Belgrádig magadhoz vonhatod a csapatokat. Konto Stefanos megkapja a parancsokat ma éjjel, hogy készüljön föl, mire odaérsz. Bocsáss meg, uram, nem így gondoltam. Nem így gondolták a magyarok. Pannóniában most még nem barátok a görögök. Túl sok vér folyt az utolsó esztendőkben. A népek nem tudják, hogy másként is jöhetnek, mint ahogy jöttek, amikor várakat vettek be és égettek. A katafraktáriusokat nem szeretik látni az országban. Úgy mennél, mint koldus, üres kézzel? Ki lenne a kíséreted? Hogyan akarsz előbbre jutni? Mit tehetsz, ha öcséd már ott vár az összevont hadakkal? Minden herceg toborozhat magának Pannóniában sereget, ha erejében hordja Árpád vérét. Úgy akarsz érkezni, mint egykoron Boris, század magával, s meghúzódni az erdő szélén, harcolni a farkasokkal, s megszaladni az emberektől? Így akarsz odaérni, Alexio, 100 kísérővel, akinek fele kidőlhet a hosszú út alatt? Szabad-e kérdeznem tőled valamit, uram? Asszonyainkon keresztül testvérek lettünk, fiam. Hogyan bocsátasz el engem? Nehéz szívvel. Sokáig gondoltam rád úgy, mint aki kezében tartja majd a birodalmat. Az esztendők nem röppennek el nyomtalanul a lélek fölött. Láttam változásodat, amikor a gyermek megszületett. Tudtam, mögötte fogsz állni, s véded a gyermeket. De te most király vagy, az ország üzent érted. A szó nehéz, amivel elbocsátalak. Te tudod, hogy én mindig egyet akartam. Pannonia legyen a nyugati híd, birodalom és a világ túlsó fele között. Ha elmécs király leszel, Alexios, a terv könnyebb lesz, de nehezebb. A terv könnyebb lesz, uram, mert a birodalom s a regnum között nem lesz az én akaratomból és a te akaratodból a háború. Nehezebb, mert én nem emelem fel ellened fegyverem. Bízom benned, fiam. Amit ígérsz, megtartod. Az ígéret nem könnyű, ha az ország szabát hordozza. Békét ígérj, Alexios. Semmi többet. Te ismered a birodalom sebeit. A nyíl most kelet felé mutat. Míg Szirmion körül jártak a hadak, az ikoniumi ember összetörhette ellenségeit. Nekünk csak aranyunk volt ellenes, nem volt katonánk. A nyíl most kelet felé mutat, de a hadakat már nem te vezetheted, Alexios. Most válaszolok neked, uram, amikor mondtad, hogy vonjam magamhoz az északi témákat, azokkal közelítsem meg a magyar határt. A szó igazságát tudom. Nem mehetek haza úgy, mint egykoron Boris. De nem mehetek haza úgy, mint Cézár, bíbor cipővel a palota köntösében. Vinnem kell sereget magammal, de keveset. A szándékot kell mutatnom, hogy nem Alexios jön, Béla jön. Mária szólalt meg. Ágnest is magaddal viszed, vagy egyedül indulsz, Alexios? Kérdezem tőled, Ágnes, akarsz-e velem jönni? Így kérdezlek, most őszintén kell felelned a császár és nénéd előtt. A birodalom hercegének asszonya lettél. Te Cezarissa vagy Bizáncban, de nem lehetsz több. Soha nem lehetsz több ennél, ezt tudod, Ágnes. Most visszahív az ország, ahol születtem, királynak. Te csak annyit tudsz Pannoniáról, amennyit én meséltem róla. Az út nehéz, s lehet, hogy az országban harcolni kell. Felej nénédnek, és felej nekem. Jössz velem Pannoniába, ha indulunk? A gyermekasszony ült az alacsony széken, mozdulatlanul, nagyon fehéren. A hangja nyugodt volt, csendes, mintha már rég, nagyon régen elmondta volna magának sokszor a szavakat. Itt idegenek vagyunk mind a ketten. A szél megfordulhat, Alexios. Legalább egyikünk legyen otthon. Te ismered az országot, én csak a hírét. Te mondod róla, hogy Arhiregnum nagyobb minden királyságoknál, majdnem a francia földekig ér. Te mondod, hogy király leszel, és én királyné. Ha te úgy akarod, én megyek veled. Féltem a húgomat, féltem Ágnest. Menj egyedül, Alexios, a hadakkal, s az emberekkel, akik eljöttek érted, hogy hívjanak. Ti rohanni fogtok, s Ágnest megilleti a nyugalom. Miért vágtatna ő is veletek? Egyedül menj, meglátod előbb országod dolgát. Ha minden úgy van, ahogy a követek ígérik, jön Ágnes, mint királyné, amint az írás mondja, hatalomban és dicsőségben. Mária, én nem így gondoltam. Ha Alexios hiszi, hogy övé az ország, hazamegyünk, az úr úgy akarja, hogy az asszony kíséri el az urát, akinek nevét s rangját viseli. Ha indul Béla, vele megyek. Mánuel, mi a te akaratod? Mária, meséltem neked az útról, amikor meghalt apám, és én rohantam végig az utakon kevés haddal, előttem vágtatott az öreg Axu. Annyi idős voltam akkor, mint te, Alexios, akit ne újból Béla lesz a neved. Ágnes már így mondta a neved. Mánuel, mi a te akaratod? Menjenek együtt. Az asszony kíséri el urát, ne féljen. Ti antiochiai asszonyok nem szoktatok félni. Anyád is így ment a hadakkal. Ki tudna a koronának ellenállni? Mi közt választhatsz, fiam? Cézár vagy, ennél többet nem adhatok neked, de ez talán kevés neked. Nem lehetsz császár. De már megszoktad a gondolatot, hogy korona legyen fejeden, a te akaratod legyen a törvény. Magaddal viszed a birodalmat. Valami mást is viszel, Alexios. Talán a logoszt, amit itt tanultál, az ősök szavát, akik tisztelték az írást. Törvényeket vihetsz, és embereket vihetsz, akik írják a betűket. Viszed a könyveket, és viszed Ágnest. Viszel tömlőket tele tűzzel, s mestereket hozzá, akik elégethetik ellenségeidet. Viszel aranyat, amennyit akarsz, amennyit ad Astaforte. Viszed a békét, mert hogyan gondolod, fiam, hogy ellened felemelem kezem? Ha úgy érzel irántam, mint atyád iránt, akkor nem törhet egymás ellen a te országod és az én országom. Te véded nyugat felül a birodalmat, véded Barbarossa ellen. Nem kötsz bele ellenem Frigyet. Ennyi a hála, Alexios. Ágnes elmegy, Alexios elmegy. Egyre kevesebben leszünk, Mánuel. Néha azt hiszem, csupa ellenség van körülöttünk. Néha úgy félek, ha éjjel felébredek. Kitől félsz? Nem tudom, magától a várostól, a versektől, melyek gúnyolnak francia beszédem miatt, Andronikosztól, aki nem jön az udvarba, Teodórával él, és gyűlöl mindazt, ami latin. Ágnes is érzi. Hallottad, Mánuel, amikor mondta, egyikünknek legalább legyen gyökere. Árnyak ellen harcolsz, Mária. Ti latinok szeretitek a rémképeket, megriadtok a Dajka mesétől. Bizáncban mindenki van egyensúlyozva, nem lehet eltérés a rendtől. A város faraghat verseket, Skilikiába lázonghat Andronikos. Mindez olyan, Mária, mint a hullámverés. Szétesik a partokon. Itt vagyok, megszoktam. 30 esztendeje, hogy viselem a bíborcipőt. Mikor indul Alexios, és mikor indul Ágnes? Ma értek ide a magyarok, az út sietős. Ha késik, ha nem hiszi országa, hogy megjön, ha időt enged a lázadásra, elkésett. Mária és Ágnes menjenek szobáikba. Én itt maradok, Alexiosszal is dolgozunk. Kint vár a logott éta, hozza a pergameneket. Reggelig dolgozunk. A korai órákban hálaadó misét mond a pátriárka. Délben az ételt együtt eszem a magyarokkal. A parancsok hajnalra kimehetnek a témákhoz. Ha az úr is úgy akarja, holnap után hajnalra indulhattok, fiam. Együtt indulhattok, mert a követek minden előttetek járnak. 10 nappal hamarabb mindenki tudja Pannóniában, hogy az ország már várhatja a királyt. A bíbor cipőkre tévedt tekintete. Nem sokáig viselte. Ez volt a legtöbb, amit neki az idegennek adhatott a birodalom. 2 idegenek, ő és Ágnes. Viselik a kampadzsát, és idegenek. Megborzongott a csendtől, az esőt hallotta, hogy végigfolyik a falon, valahol letörhetett a 100 esztendős eresz. Valami elvégződik, és valami kezdődik. Ágnes is áll mellette, Máriával átölelik egymást. Az antiohiaiak. Olyan szépek így együtt, Ágnesre is ráesik Mária sugara. A Cézár lehajlik búcsúzóul, a szemében van most az egész világ. Mánuel látja rajta az ősök arcát. Álmos a vak, Borisz a hontalan, László a megátkozott, Spiroska az anya arcát. Az idegen utoljára letérdel előtte, e pillanatban még nem országának királya, még gyermek és Cézár. Még teheti, hogy ajkához emelje a hirtelen várra borított éjiköntő szegélyét, és utána megcsókolja Mánuel kezét.